Folytatódik az Aréna, az Inforádió mikrofonjánál Farkas Dávid, velem szemben Benedek Tibor, a Magyar Férfi Vízilabda válogatott szövetségi kapitánya. Néhány perccel ezelőtt ott hagytuk abban, hogy hogyan áll össze a keret, kik azok, akik bekerülhetnek, és hogyan motiválja azokat a játékosokat, akik kimaradnak, de talán beszéljünk arról is, hogy egy fiatal játékost nagyjából a válogatottságba kerülés előtt, vagy az első, akár csak tesztmérkőzés előtt, mikor érdemes elkezdeni figyelni?
Nagyon jó viszonyban vagyunk, és jól tudunk együtt dolgozni Holkai György utánpótlás szövetségi kapitánnyal. Folyamatosan figyelem a utánpótlás világversenyek mérkőzéseit, és ezeket meg is kapom tőle videóm. Tehát tisztában vagyok avval, hogy ezek a játékosok hogy játszanak mondjuk a nyári versenyeken. Úgyhogy hát ez mindenképpen szükséges, hogy folyamatosan szemmel tartsam őket. Az ő teljesítményük azért még hullámzóbb, illetve nagyon sok múlik azon, hogy ezek a fiatal játékosok melyik klubba kerülnek, ebbe a klubban mennyi lehetőséget kapnak, ha nagy csapatban játszanak, akkor mennyit tudnak tanulni az idősebb játékosoktól, viszont kevesebb lehetőséget kapnak emiatt, mert túl sok a jó játékos, hogy ennek az arányát megtaláld. Tehát most azért sok ilyen játékos van, hogy vagy kisebb klubba játszik sokat, vagy nagyobb klubba játszik keveset, és hogy meg kell találni, hogy melyik a jobb megoldás a válogatott szempontjából. Nem tudok pontos megoldást. Az adott helyzetben talán azt mondom, hogy jobb, ha többet játszik. De hát azt is látom, hogy bizonyos klubokban, nemzetközi mérkőzéseken tapasztalatokat szerezni, az viszont nagyon értékes.
Többször is volt arról szó az elmúlt hónapokban, hogy a magyar jelenleg az egyik legerősebb, vagy akár a legerősebb vízilabda bajnokság. Ugye ez a fiatalokra nagy klubokban nem éppen kedvező konstrukció, pláne, hogy van olyan együttes is, amelyben még külföldről is érkeztek világklasszisok. Mennyire gátolhatja adott esetben a fiatalok fejlődését a kevés játék lehetőség?
Most azért kicsit megakadtam az előbb ebbe a válaszba, mert nehéz kérdés, mert ha megnézem például Angyal Dánielt, hozom példának, aki tavaly játszott a Vasasba és meghatározó ember volt, viszont most az Egerbe játszik, és ugyan kevesebbet játszik, de nagyon fontos mérkőzéseket játszik, abba a poszton játszik folyamatosan, ahol a válogatottba számítok rá, BL meccseket játszik, esélyesként játszik mérkőzéseken, akkor azt kell mondjam, hogy ez az, ami jobban szolgálja a válogatott érdekeit. De nézhetem Manherz Krisztiánt, ami pont a fordítottja, hogy Szegedbe játszik, négynegyedet játszik, fontos játékos, viszont nemzetközi tapasztalatot nem fog szerezni, hiába játszik négynegyedet. De ebbe a pillanatban 17 évesen valószínűleg fontosabb az, hogy ő négynegyedet játszon.
Mikor jöhet el az idő, amikor érdemes azért nagyobb klubba kerülnie?
Hát nem hiszem, hogy erre van szabály. Az biztos, hogy van egy idő, amíg meg kell tanulni egy játékosnak, hogy ő döntsön el, hogy el tud-e dönteni mérkőzést, és hogy sokat játszik, hogy bír vezér lenni, és aztán eljön az idő, amikor nyerni kell, és egy olyan csapatba kell játszani, ahol lehet, hogy neked kevesebb a felelősséged, viszont meg kell tanulni nyerni. Meg kell tanulni téthelyzetben nyerni. Meg kell tanulni együtt játszani más sztárjátékosokkal. És hogy ennek hol a váltási időszak az játékostól is függ, helyzettől is függ, csapattól is függ, nem tudom megmondani, hogy ez 18, 20, 21. Én nekem ehhez kell alkalmazkodnom, hogy melyik játékosnak ideális ez a váltása ahhoz, hogy mondjuk legyen esélye a riói csapatba bekerülni. De nem tudok szabályt erre felállítani, hogy 19 éves korodban már jó csapatba kell játszani, mert nincs rá szabály, hanem azt kell megnéznem, hogy ha a játékos úgy dönt, hogy ebbe a klubba játszik, az mennyire segítette azt, hogy a válogatottba bekerülhessen, vagy a válogatottba be tudjon épülni.
Mennyire kezdeményeznek egyébként fiatal játékosok beszélgetéseket önnel, akár arról, hogy a klubban mi legyen, vagy éppen legyen a klubváltás?
Fölhívtak sokan ezen a nyáron, főleg azok, akik már egyszer legalább voltak a keretben, tehát úgy nem fognak fölhívni, hogyha nem válogatottak, de ha már válogatottak, akkor úgy gondolják, hogy megkérdezik a véleményem. Itt is azért nehéz okosnak lenni, hiszen ez az ő életük. Én, amikor eldöntöttem életem játékos karrierem folyamán, hogy hol játszom, akkor azért általában én döntöttem el, nem nagyon kértem tanácsot senkitől. A megérzéseimre hagyatkoztam, hogy mi lehet nekem a legjobb, hogy lehetek a legjobb. Nem mindenkinek sikerülnek ezek a döntések. Ez valahogy hozzátartozik egy karrierhez, hogy mennyi jó döntést hozol, és mennyi rossz döntést. A rossz döntések sajnos elvesztegetett éveket jelentenek, akár klubszinten, akár válogatott szinten. Nagy a felelősség, de általában azt tudom csak javasolni, hogy a játékosok magukra hallgassanak, mert nekik kell ezt igazából érezni. Ezt nem fog érezni apuka, nem fog érezni edző, nem fog érezni a barát, ezt magának kell megérezni az embernek.
Beszéljünk az elmúlt év egyik kirívó esetéről, ugye Szívós Mártonnak volt egy szívinfarktusa, volt, aki persze azt mondta, hogy ez nem volt igazi infarktus, az orvosi kérdésekbe persze nem kell, hogy belemenjünk. Így utólag, most már bőfél évvel, melyek a legfontosabb tapasztalatai, tanulságai annak az esetnek? Változtak-e esetleg azóta a válogatott játékosok orvosi vizsgálatai?
Orvosi vizsgálatok korábban is voltak, terheléses vizsgálatok korábban is voltak. Nem lehet mindent észrevenni előre, ezt se lehetett észrevenni előre, bármennyire is vizsgáltuk a játékosokat. Az orvosi vizsgálatok azonban most még nagyobb hangsúlyt kapnak. A sportkórház keretén belül azért folyamatosan, most is például ebben a hónapban az összes játékos kivizsgáltattuk. Nehéz mindent kiszűrni, igyekszünk a maximalisták lenni, és hát hozzá tartozik a játékosok feladataihoz, hogy ők is mindent megtegyenek a saját egészségük érdekében. Sajnos vannak ilyen helyzetek, amire nem tudunk felkészülni, és hát igazából annak örülünk, hogy szerencsésen alakult a történet, és hát olyan szakemberek álltak Marci mellett, akik rögtön tudtak segíteni. Merkeli Béla professzor úrra gondolok igazából, aki végig kísérte Marcinak a gyógyulását és rehabilitációját, de hát sajnos történnek ilyenek a sportban. Máshol is az élet, más területen is történik, de ha sportban történik, nyilván nagyobb figyelmet kap.
Mennyire kovácsolta össze a magyar vízilabdás társadalmat az az eset?
Hát az ilyen helyzetek mindig adnak egy plusz összetartást, kiállunk egymásért. Én szerintem egy emberként aggódtunk akkor a Marci egészségéért. Szerencsére úgy gondolom, hogy Marci ezen lélekben is túl van, fizikálisan mindenképpen, és most már nem kell arra figyelni, hogy neki ez a gondolat beugrik, mert azért nyáron még többször volt olyan, hogy, és hát tudom, nekem is volt pszichi problémám, és elkerülhetetlen, amikor egy nagy terhelés van, akkor az embernek eszébe jut, hogy mi az a határa, még engedhetem az intenzitást, és nyár elején azért voltak még ilyen pillanatok, amikor láttam a Marcin ezt a határ, de aztán most akár az Európa bajnokságra, de most már ősszel mindenképpen úgy érzem, hogy ezen teljesen túl lett, és ugyanolyan intenzitással mer dolgozni, mint korábban.
Mennyire tudott tanácsokat adni neki, akár a saját tapasztalatai alapján?
Hát én ezt a lélektani részt próbáltam valahogy átadni, amit én éreztem, hogy lehet benne túljutni lelkileg egy ilyen helyzetben, amikor a vízbe vagy, és fáradsz, és elkezdesz aggódni magadért, hogy azon hogy lehet túllendülni, illetve a rehabilitációjában segítettem, hogy ne kelljen egyedül dolgoznia, de igazából ennyi volt, amiben tudtam segíteni.
Többször mondta azt, az Inforádiónak is beszélt erről, hogy semmiképpen nem akarta Kemény Dénes elődje módszereit, különféle taktikai elemeit, és hát egészében a rendszert másolni, mert azt mondta, hogy egyszerűen nem lehetett abban a rendszerben olyan. Mennyire kellett elszakadni az előző korszaktól?
Nem tudatosan nem másoltam, mert azt gondolom, hogy ami jó volt a Kemény Dénes vezetése alatti időszakban, az ugye részemmé vált, hiszen 15 évig részt vettem benne, úgyhogy nekem nem kellett külön gondolnom arra, hogy most mi jó a Dénesnél, vagy mi rossz. Ami jó volt, az nyilván természetes már nekem, és tudat alatt is csinálom. Azokat, inkább azokat a dolgokat tudtam, hogy mit szeretnék máshogy csinálni, és ezek a dolgok úgy tűnik, hogy működnek is.
Melyek ezek a dolgok?
Nem határoznám most ezt, hogy mik azok a dolgok. Ez egy, ha kívülállóként látszik, hogy mi más, akkor örülök neki. Én azt gondolom, hogy egy nagyon erős egységet alkotunk a csapat, és a szövetségkapitány és a stáb, és ez az egység, ez legyen ránk jellemző. Az, hogy mi volt korábban, meg hogy működött, hát azért látható, hogy Dénes történelmet csinált, és három olimpiai arannyal valószínűleg, hogy soha nem vehetem föl a versenyt, nem is akarom. Én nekem az a feladatom, hogy ebben a négy évben a legsikeresebb csapatot hozzam létre, és ebben nem számít az, hogy mi volt a régen a módszer, mi volt jó, mi volt rossz. Az a lényeg, hogy ebben a négy évben mi legyen a tökéletes megoldás ahhoz, hogy ez a csapat folyamatosan eredményes legyen.
Amikor 2013. január 3-án Kemény Dénes bejelentette, hogy ön lesz a szövetségi kapitány, az Inforádió kérdésére azt mondta, hogy megkapja tőle a szabad kezet, mert hogy ő is pontosan tudja, hogy mennyire fontos, hogy egy szakvezető megkapja. Megkapta?
Teljes mértékben, igen. Ő a szövetség elnöke, tehát nagyon sok mindenben, ami a szövetség elnöki feladat, azt abszolút a Dénes 100%-ig elvégzi. Van mellette egy nagyon jól működő Magyar Vízilabda Szövetség, egy erős elnökség. Én azt gondolom, hogy amivel viszont nekem kell foglalkozni, a szakmai munkával, azt én 100%-osan függetlenül tudom végezni, és ez nagyon jól működik közöttünk. Tehát a Dénes azt a feladatot végzi, amit egy szövetségi elnöknek kell végezni, én pedig azt a feladatot végzem, amit egy szövetségi kapitánynak kell végezni.
Semmiben nem okozott problémát az, hogy önök azért lényegesen jobban ismerik egymást, mint azért a legtöbb elnök és szövetségi kapitány éppen a 15 év közös munkája miatt?
Hát most a gálán okozott, hiszen amikor játszottunk a mostani válogatott a 21 olimpiai bajnok ellen, akkor egy góllal mi nyertünk, úgyhogy ez a Dénesnek nem esett jól, mert hát ahogy ismerem, úgy mindig nyerni szeretne, de hát ez most így alakult. A mostani csapat azért inkább játékban van, és hát én azt gondolom, hogy megérdemeltem, azért egy góllal nyernie kellett ezt a mérkőzést, de hát ez persze vicc volt. Ez egy profi munka, ami folyik a magyar vízilabdában, és a Dénes is abban jó, hogy tudja, hogy ő már nem szólhat bele a szakmába, tehát hogyha ő bele akarna szólni, akkor ez az egész rendszer megbomlana. Itt azért tud működni, mert mindenki a saját feladatát végzi.
Folytassuk talán azzal, hogy a teljes magyar vízilabdát tekintve melyek lehetnek azok a változások, amelyek a leginkább lendíthetnének a következő években, akár az utánpótlás nevelésben, akár egyéb területen, még akkor is, hogyha tudnunk kell, meg látjuk, hogy jelenleg nem rossz a helyzet.
A magyar vízilabda ereje mindig abban rejlett, hogy elvárta a jó eredményt, és amikor én kapitány lettem, és azt a feladatot kaptam, hogy rögtön az első évben legyünk a legjobb négyben, mert különben felbonthatják a szerződésem, akkor egyfelől rossz érzés volt, másfelől pedig meg kellett értsem azt, hogy pontosan ez az elvárás, ez a sportág maga felé való elvárása az, ami nagyon magas szinten tudta 80 éven keresztül tartani a magyar vízilabdázást. Az, hogy sose engedhetjük meg magunknak, hogy kijelentsük azt, hogy mondjuk most 8 évig dolgozhat egy edző, és majd 8 év múlva legyen eredmény. Hogy most például a román válogatottban 6 évre írtak alá a kapitánnyal, mert azt akarták, hogy majd a következő olimpiára legyen egy jó csapat. vagy az orosz válogatott 2004-ben eltűnt 10 évre, és most kezd magához térni. Nem, a magyar vízilabdának folyamatosan kell hozni az eredményt. Ez az elvárás, ez nem a mostani 15 évről szól, hanem az elmúlt 80-ról, a 9 olimpiai címről, és hát ez így van jól. Így van jól, és ennek én egy picike kis része vagyok. Tehát én nem gondolhatom magamról azt, hogy én most azért már háromszoros olimpiai bajnok vagyok, vagy világbajnok edző vagyok, nekem több jár, hanem én is egy alkatrész vagyok ebbe a fogaskerékbe, amit a magyar vízilabda kivívott magának, és kötelessége, hogy ezt folyamatosan tovább vigye. És ez az én felelősségem abból is áll, hogy azon kívül, hogy Rióra készülünk, azon kívül legyen folytatás utána. Ne legyen holtidő, hanem azok a fiatalok, akik most szép lassan beépülnek, azok a Riói olimpia után, ha ott lesznek, ha nem lesznek ott, a folytonosságot jelenthessék, és rögtön Rió után, akár velem, akár nélkülem, ez a sor, ez folytatódjon, és újra legyenek kész játékosok, akik ezt a folyamatot tovább tudják vinni.
Egyébként zavarta volna, hogyha mondjuk 8 évre szóló szerződést kap?
Eleinte jó ötletnek tűnt, de nem, nincs értelme. Nincs értelme. Nem lehet motivált egy edző 8 éve szerződéssel. Játékosként is egy éve szerződéseket kötött velem a Rekó, ami egy kényelmetlen dolog, viszont folyamatosan az az érzésed, hogy maximumon kell pörögni, mert nincs holtidő. Ha nem teljesítesz, akkor elküldenek, és ez így kell, hogy legyen egy olyan sportágban, ahol mindig a győzelem a kérdés. A közvélemény valahogy természetesnek veszi azt, hogy a vízilabda mindig sikeres, és hogyha jön egy másik sportág, amiben van egy picike kis siker, akkor annak lehet, hogy jobban tud örülni, mint a vízilabda állandó megszokott sikereinek, de ezért mi nagyon sokat teszünk, hogy itt maradhassunk, ezért nagyon-nagyon sok edző dolgozik, nagyon sok klub dolgozik, reggeltől estig, sokkal, akár többet, mint én, és ennek köszönhető, hogy ez a sportág mindig a maximumon lesz. Ez nem egy ajándék, ezért mi megdolgozunk.
Nemzetközi szinten mennyit kell azért tenni, hogy a sportág még népszerűbbé, még elterjedtebbé váljon világszerte? És mik lennének azok a lépések, amelyekkel a legtöbbet lehetne rövid távon előrelépni?
Hát sajnos nem vagyok ennyire okos, hogy ezt meg tudjam mondani. Amit én a vízből, vagy a vízpartról láttam és látok, az, hogy ez a kispálya például egy jó dolog lenne, és 1980 óta már sokan jelezték, hogy ez kéne, hogy legyen, de hát eltelt azóta több mint 30 év, és most vannak kísérletek erre. A játék gyorsabb lett, élvezhetőbb lett, de még mindig nem tudom én a partról, hogy mi a jó a nézőnek. Tehát ez valahogy ennek a közös nevezőjét kell megtalálni. Mi a jó a sportágnak, mi a jó nézőnek, mi a jó a tévénézőnek. Ki kell szolgálni a közönséget, ezen múlik a sportág jövője. Az, hogy gyorsabb a játék, több az akció, az biztos, hogy segít. Az a 6-7 méter, amit át kell úszni középen, és nem történik semmi, az unalmasabbá teszi a játékot, nincs szükség rá, és láthatók ezeken a világliga mérkőzéseken, hogy valóban látványosabb a kispályás játék. Még akár edzői szemmel is sokkal technikásabbaknak kell lenni a játékosoknak ahhoz, hogy mondjuk egy 6-5-ös lefordulásnál mennyi nem 10 másodperced van, hanem 2 arra, hogy a megkapott labdával mit kezdesz. Tehát a képzést is még jobban fejleszteni kell ahhoz, hogyha kisebb lesz a pálya. Én az 5-5 játékossal nem értek egyet, mert a taktikai lehetőségek megszűnnek, de hogyha a nézőnek ez látványosabb, akkor legyen 5-5 ellen. Tehát nekünk azt kell követni, ez nem a saját érdekünk, hanem a sportág érdeke, hogy mi az, ami a leglátványosabb a néző szemében.
Ugyanakkor nyilván az sem mindegy, hogy hány országban űzik magas színvonalon a vízilabdát, mert akár ez a változás, amelyet a világliga mérkőzéseken is látunk, azt eredményezheti, hogy a jobb csapatok még jobbak lesznek, tehát még nagyobb a különbség mondjuk egy jó és egy közepes válogatott között.
Igen, hát az téves elképzelés, hogy nincs vízilabda. A világon mindenhol van vízilabda. Rengetegen vízilabdáznak.
Kérdés, hogy milyen szinten?
Mi vagyunk túl jók. Tehát bár ha megnéz egy amerikai vízilabdázót, minden tud, jobban úszik nálunk, lehet, hogy jobban lő, de ez a ravasság, ez a csibészség, ez nincs benne, mi egy magyar vízilabdázóba, vagy egy délszláv vízilabdázóba. Tehát, hogy
ezt nem lehet tanítani?
Nagyon nehéz, nagyon nehéz. Ezek, tehát belemész az úszodába, lemész egy utánpótlás meccsre, és látsz két ilyen srácot mindig, aki valami többet tud, mint csak jól úszni, vagy jól lőni. Ez valahogy a sportágnak, ez lehet valahol a titka a magyar sikernek, hogy ennyire jók vagyunk a magyar vízilabdában, hogy ez így generáció-generációra valahogy átöröklődik, a családon keresztül, néha valahogy máshogy, és ezeket nem látod külföldön. Látod azt, hogy ugyanúgy úsznak már bárki, tehát nézed a japán, kínai, akármelyik nagy nemzetet, és jobban úsznak nálunk, jobban lehet, hogy ugyanúgy lőnek, és lejönnek a meccs, és nyerünk 20 góllal. Úgyhogy hát nagy kérdés, hogy ez miért van, de az biztos, hogy nagyon sok helyen van vízilabda. Tehát ez nem probléma, hogy kevés helyen játsszák a vízilabdát, mert mindenhol játsszák.
A jövőt tekintve mennyire lenne fontos azért, hogy bizonyos nemzetek, bizonyos országok egyértelműen felszálló ágra kerüljenek?
Itt a képzésnek van nagyon nagy szerepe. Ha a sportág népszerűbb lesz, és több pénz lesz benne, akkor még több edző, még több tehetséges, akár magyar, akár délszláv edző jut el külföldre, és még több időt fognak rászánni arra, hogy az utánpótlás kortól kezdve indítsák a képzéseket. Most nagyon sok délszláv edző van a világban, de főleg a legfontosabb országokban. Magyar edző sokkal kevesebb van. Ez valószínűleg abból adódik, hogy ez a fifika, amit a magyar vízilabdázó tud, ez megtaníthatatlan. Az a fegyelmezett, szabályos játék, amit a délszláv vízilabdázó tud, az megtanítható, és hát ezt veszik át a világban, és ezért keresettebb a délszláv edző valószínűleg, mint a magyar. De azért azt kell mondjam, hogy ahhoz, hogy ilyen sikeresek legyünk az elmúlt 20 évben, mi is nagyon sokat délszlávasodtunk. Tehát megtartottunk nagyon sok mindent a magyar tudásból, de azért sok mindent átvettünk. Ez lehet Olaszországot, mondhatjuk nyugodtan Olaszországot azért is, mert ott a délszláv vízilabda is ott nagyon megerősödött, amikor a Ratko Rudics sok évig ott szövetségi kapitány volt, és valahogy így egységesedett ez a tudás, de még mindig vannak olyan dolgok, amiket csak mi tudunk. Tehát az a sokfajta lövés például, amit látunk egy-egy játékostól, az a technika, az a csibészség, hogy víz alatt elmegyek és megszerzem a labdát, vagy lábbal láthattuk ezen a gála meccsen, hogy Németh Toni lábbal rúgott gólt, tehát ez viszont csak Magyarországon van.
Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy ha most lenne az olimpia, holnap kezdődne, akkor milyen esélyekkel szállhatna vízbe a magyar válogatott, csak a 2015-ös évet tekintve. Mi lenne az az eredmény a kazanyi világbajnokságon, amely a teljes csapatot elégedetté tehetni?
Hát a világbajnoki győzelem. Nincs más. Sajnos eljutottunk ide, sajnos, nem sajnos, hogy megint ezt kell, hogy mondjuk, hogy ezt várjuk el a csapattól. Nem tudok más mondani. A játékosaimat láttam, hogy az ezüstérem után mennyire csalódottak voltak, mennyire hittek az aranyéremben. Nagyon nehéz oda kerülni, tehát eleve döntőig jutni is nehéz, de nyerni szeretnénk, mert sokat teszünk érte, hogy nyerhessünk. Ennyit tudok erre mondani.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Önök az elmúlt szűk egy órában Benedek Tibort, a Magyar Férfi Vízilabda Válogatott Szövetségi Kapitányát hallották. A beszélgetés december 15-én reggel készült itt az Inforádió stúdiójában. A műsor elkészítésében Csák Gyula, Dénes Tamás és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető, Farkas Dávid.